Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagybőjt második vasárnapjának alkalmából szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A figyelmet mai alkalommal is legelőször a Szentleckére irányítom. Ez a Szentlecke a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet végéről való. Testvéreim, ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját fiát, hanem minnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottjai ellen? Vajon Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Vajon Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közben jár értünk? Ez a Szentlecke szövege, néhány mondat, de ez a néhány mondat nagyon-nagyon fontos üzenetet közvetít számunkra. Ha Szent Pál nevét kimondjuk, illetve Szent Pál leveleire utalunk, akkor a Bibliában jártas olvasóknak, a Bibliában jártas híveknek bizonyára legelőször az úgynevezett szeretett himnusz jut eszükbe. A szeretett himnusz az első korintusi levél 13. fejezetében olvasható, és ebben Szent Pál felebaráti szeretetre buzdít, felebaráti szeretetnek a nagyszerűségét, időfelettiségét tudatosítja. A magam részéről kimerem mondani, hogy Pál apostol nem egyetlen szeretet himnuszt írt. A korintusi levél híres szövege mellett van egy másik szöveg is, amelyben az apostol a szeretetet magasztalja. És ez a himnikus szöveg épp a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet végén található. Az imént ebből hallottunk egy rövid részletet, ebből hallottunk néhány mondatot. A római levélben levő szeretett himnusz abba különbözik a másiktól, hogy itt nem a felebaráti szeretetről ír Pál, hanem Isten szeretetéről. Isten szeretetének a nagyszerűségét, Isten szeretetének az emberi értelemmel felfoghatatlan voltát akarja tudatosítani. A szöveg elején, mármint az imént felolvasott szöveg elején ez a kérdés áll, ha Isten velünk, ki ellenünk? Nos, ezt a kérdést, illetve állítást helyesen kell felfogni. Nem arról van szó, hogy Isten a hívőket mentesítené minden földi megpróbáltatástól. Nem arról van szó, hogy bennünket nem érhetnek támadások, illetve, hogy ezek a támadások emberi szempontból ne okozhatnának fájdalmat vagy veszteséget. Sok támadás éri az egyházat, sok támadás érte és éri a keresztényeket, és sokszor ennek eredménye, hogy a keresztényeknek menekülniük kell, elvesztik állásukat, sőt, nem ritkán az életüket áldozzák fel. Emberileg nézve nagyon is úgy tűnhet, hogy épp az ellenfeleknek van sikerük, az ellenfelek győzedelmeskednek. A hit szemével azonban nyilvánvaló, hogy az ellenfelek sosem lehetnek véglegesen győztesek. Isten a hívők oldalán áll, és győzelmet ad nekik. Ez a győzelem nem földi vonatkozású, nem földi sikerben, gazdagságban, előmenetelben mutatkozik meg, hanem abban, hogy a hívő mondhatni elmerül Isten szeretetében. Isten szeretete hatja át életét, és a végtelenül szerető Istennel találkozik az örök boldogságban. Isten úgy vezeti győzelemre a benne hívőket, hogy örök boldogsággal ajándékozza meg őket, és majd egyszer az ítélet napján egyértelművé teszi mindenki előtt, egyértelművé teszi nagy nyilvánosságban, hogy a hívőké volt az igazság. Persze erre a győzelemre csak akkor számíthatunk, ha Isten eszközeivel küzdünk, azon eszközökkel, amelyeket Krisztus adott nekünk. Csak akkor számíthatunk Isten támaszára, ha nem az ellenfelek eszközeihez igazodunk, nem az ellenfelek eszközeivel próbálunk eljárni, nem a másokkal szembeni leszámolás vezet bennünket, nem az erőszak eszközeit vesszük alapul, nem egyfajta modern zelotizmust akarunk alkalmazni, amely minden eszközzel, szóval és tettel és egyéb dolgokkal leszámolni kíván az ellenfelekkel. Az Isten által adott győzelem csak is a szelídeknek lesz osztályrészük, azoknak, akik merik vállalni a szeretet kockázatát. Mert maga Isten vállalta a szeretet kockázatát. Erről mondja az apostol a felolvasott szövegben, hogy nem kímélte saját fiát, hanem minnyájunkért áldozatul adta. Isten nem kímélte saját fiát. Ebben a mondatban finom utalás van egy ószövetségi szövegre. Mégpedig arra a szövegre, amelyet a mai vasárnapon ószövetségi olvasmányként hallhatunk. Ábrahám áldozatáról van itt szó. Arról, hogy Isten azt a parancsot adja neki, hogy egyszülött fiát, Izsákot áldozza föl áldozatul, égő áldozatul. Ám amikor Ábrahám mindezt kész volna megtenni, Isten tudatosítja, hogy az egész csak próbatétel volt. Ő, bár az élők és holtak Istene, nem kíván ember áldozatot. Nem kívánja ártatlan gyermekeknek az életét. Próbára tette Ábrahámot, Ábrahám hitét, engedelmességét, de semmiképp sem kíván olyan dolgot, amely az emberek életét veszélyezteti, kioltja. És ami érdekesség, hogy amit Ábrahámnak nem engedélyezett az Isten, azt az idők teljességében saját maga tette meg. Isten valóban fiát adta áldozatul az emberekért, az emberek bűneinek engeszteléseképpen. Persze, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az apostol kijelentése nem elvont teológiai állítás. Ezt az előbb is hangsúlyoztam, hogy szövegünk himnikus szöveg. Szövegünk magasztaló szöveg. Az apostol himnikus formában Isten szeretetének nagyságát akarja kidomborítani. Azt akarja tudatosítani, hogy ez a szeretet felülmúl minden emberi elképzelést és várakozást. Nos, Isten szeretete Jézus Krisztusban vált számunkra egészen konkréttá és kézzel foghatóvá. Bár a csúcspont tagadhatatlanul a kereszt halál, az isteni szeretet kinyilvánulását mégsem szabad kizárólag arra leszűkíteni. Jézus egész élete és minden tevékenysége Isten szeretetét tükrözi. Ezt az állítást a mai evangéliumi részlet támasztja alá. Térjünk most rá annak ismertetésére. Az evangélium Szent Márk könyvéből való a 9. fejezet 2. versétől a 10. versig. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehíríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak. Mester, Olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy föltámad a holtak közül. Az evangéliumi részletben Jézus színeváltozásáról van szó, amelynek lényege: Jézus 3 kiválasztott tanítvány előtt, egy magas hegyen, amelyet a hagyomány a Táborhegyjel azonosít, feltárta isteni dicsőségét. Ezt jelzi a ragyogó fehér ruha, amely a Bibliában egyértelműen az Isten világához való tartozást jelöli. Ezt követően Mózes és Illés megjelenéséről és Jézussal folytatott beszélgetésükről értesülünk. A zsidó hagyomány mindkettőről azt tartotta, hogy halál nélkül lettek elragadva a mennybe. Maga a Biblia azonban ezt csak Illéssel kapcsolatban állítja. Mózes és Illés nyilván a törvény és a proféták képviselői. Jelenlétük azt tudatosítja, hogy az Ószövetség Jézusra utalt előre, és az ő működését készítette elő. A nagyszerű esemény természetszerűleg váltja ki a jelenlévő tanítványok csodálkozását, amelynek Péter ad hangot. Sőt, javaslatot is tesz arra vonatkozólag, hogy kész sátort készíteni Jézusnak és beszélgető társainak. A sátorkészítés motívuma azzal az elképzeléssel áll összefüggésben, amelyet az izraeliták a sátoros ünnep alkalmával juttattak kifejezésre. 7 napon keresztül sátrakban laktak. Ezzel egyrészről a pusztai vándorlásra emlékeztek, amelyhez a sátorban való lakás természetszerűleg tartozott hozzá. Másrészről a végső üdvösséget vetítették előre, amelyet az Isten és az üdvözültek közös sátorozásaként gondoltak el. Ezen elképzelésnek megfelelően Péter úgy véli, hogy elérkezett a sátoros ünnep által elővételezett beteljesedés. Javaslata persze hamis. A menny világához tartozó személyek nem emberek által készített sátrat igényelnek. Emellett az a szempont is fontos, hogy Jézus megdicsőült állapota még nem végleges. Előbb végig kell járnia a szenvedés útját, hogy visszavonhatatlanul bemehessen dicsőségébe. Az evangéliumi részlet csúcspontja a felhőből érkező szózat, az a szózat, amellyel a mennyei atya tanúságot tesz fiáról: ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Az evangéliumi részlet bennünket is nyilván arra ösztönöz, hogy hallgassunk a szeretett fiúra. Ez persze nem csak annyit jelent, hogy igaznak fogadjuk el, amit Jézus Krisztus velünk közöl. Az is szükségszerű, hogy Jézus tanításában, illetve Jézus egész tevékenységében felismerjük Isten üdvözítő szándékát, felismerjük Isten végtelen szeretetét, amellyel Szent Fia által hozzánk fordult, közénk jött, és egészen új módon vont bennünket magához. Ilyen értelemben Jézus egész kinyilatkoztató tevékenységére érvényes Szent Pál mondata: ha Isten velünk, ki ellenünk? Ha Isten Krisztus által nyilvánvalóvá tette, hogy velünk van, és ha javunkat akarja, akkor nekünk is, feltétel nélkül hozzá kell fordulnunk. Nem szabad, hogy a földi dolgok elvonjanak tőle, vagy hogy földi csalódások bizonytalanná tegyenek bennünket. Sose kételkedjünk abban, hogy életünk végső célja az a dicsőség, amelyet Jézus a színeváltozáskor időlegesen felvillantott, s amelyet a föltámadásával véglegesen birtokba vett.